Úr Jézus Krisztus, aki Úr vagy az életünkben, Úr vagy ebben a gyülekezetben, Úr vagy a családjainkban, életünk minden területén. Téged magasztalunk, király vagy mindenek felett, mindörökké. Úr Jézus, te benned nyugszunk most meg. Hitnek a békességében állunk most. Beléptünk a nyugodalomba. Arra a helyre, ahova te elhívtál bennünket. Ebben a nyugodalomban, ebben a hitben jelentjük ki azt, hogy mindörökké te szeretsz bennünket, és mi hozzád tartozunk, és mindörökké téged szolgálunk. Mennyei atyánk, hálás a szívünk, amiért ránk találtál, amiért megváltottál bennünket, amiért megigazítottál bennünket, amiért elküldted a Szent Szellemedet, hogy vele közösségben járjunk, hogy betöltsük azt az utat, és végigjárjuk azt az utat, amire te hívtál el bennünket. Te azt nekünk iránymutatás, drága Szent Szellem, a te erődben szolgálunk, a te jelenlétedben, a te kenetedben. Rád támaszkodunk, te mész előttünk, és mi követünk téged. Mi vagyunk azok, akik meghalljuk a te hangodat. Mert szól a pásztor, és a juhok hallják az ő hangját. És mi halljuk a te hangodat, és nem tévesszük össze semmivel és senkivel. Téged követünk, drága Szent Szellem. Te benned nyugszunk meg, és így meglátjuk mindazt, amit te elterveztél a mi számunkra. Áldunk téged, dicsőítünk téged, örökké, Úr Jézus, azért a munkáért, amit bevégeztél értünk. Azért imádkozunk, atyánk, most, hogy még nagyobb megértésünk legyen arról, hogy mi az a teljesség, mi az a gazdagság, mi az a bölcsesség, mi az az értelem, ami te benned van, amit te mi belénk helyeztél a szellemünkbe, az újjászületés által. Köszönjük, hogy megnyitod a mi értelmünk, a szívünknek a szemeit, és megláthatjuk azt a gazdagságot, amelyben mi az újjászületésünk pillanatától már benne élünk, benne vagyunk. Azért imádkozunk, atyánk, hogy a te erőt felszabaduljon a mi életünkben, hogy ki tudjon áradni belőlünk a Szent Szellemnek a teljessége, hogy ne korlátozzunk téged, az elménkben, a lelkünkben, az érzelmeinkben teljesen elváltozzunk az ige szerint, megújulva a te megismerésed által. A te akaratod, hogy megismerjünk téged, és mi belépünk ebbe a teljességbe, belépünk az ismeretbe, az alázatos szívünkkel, atyánk, te felemelsz bennünket, megsegítesz bennünket. Nem hagyod megelégítetlenül a mi életünket. Köszönjük a látásokat, a kijelentéseket, a megértéseket, és azt, hogy szolgálhatunk egymás felé, te fiadnak, Jézusnak hatalmával és Jézusnak a nevében, Krisztus testében, ma és örökkön örökké. Az ő nevében, mennyei atyánk, Jézus hatalmas nevében. Amen. Megvallásul most tenni, mondd utánam. Mennyei atyám, én szeretlek téged. Köszönöm, hogy rám találtál. Megvallom most, hogy a te Szent Szellemednek az ereje az én testemben lakozik, az én szellememben lakozik. Ez az erő munkálkodik az én testemben. Ez az erő, ez a tűz, ami bennem munkálkodik, kiéget a testemből minden szennyet, minden gonosz vírust, minden baktériumot, amely a testem ellen támadt. Ezeket én megdorgálom, és ezek az ellenem készült fegyverek elpusztulnak a Jézus nevében, mert a Jézusnak a szelleme, az az erő, ami feltámasztotta Jézust a halálból, megeleveníti az én halandó testemet, az ő bennem lakozó szelleme által. Minden napon így van ez. Ez az igazság, és erre mondok áment. Amen, 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 halleluja, 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 atyám, halleluja. Dicsőrünk téged, atyánk, a mai napért, hogy összejöhettünk, összegyülekezhettünk, hogy szót hallunk tőled, hogy betöltöd az éhes szívünket, amiért nem úgy megyünk ma haza, ha ide jöttünk, többet kapunk, elvárásra jöttünk, atyánk. Sőt, az elvárásunkon felül megáldasz bennünket, azt nekünk, új kijelentéseket, új látásokat. A te bölcsességedet közlöd velünk. Az igének a mélységébe jutunk el ma. Hálás a szívünk ezért. Elfogadjuk mindezt, atyánk. Az elménk nyitva, készen vagyunk arra, hogy befogadjuk ezt, és befogadjuk ezeket a lelkünkbe, az érzelmeinkbe, és befogadjuk ezt a szívünkbe. A szellem által szólunk ma, és a szellem által fogadunk el ma. Jézus nevében. Amen. Halleluja. Ki áts egy halleluját. Halleluljával nem csupán engem gerjesztesz föl, hanem én úgy tudom, amikor elhangzik egy Isten dicsérő szó a menny felé, akkor az angyalok is fölállnak és kiáltják, hogy halleluja. Az egész örökké valóságban Isten dicsérni fogjuk, amit én szeretnék már itt igazán jól elkezdeni és működtetni. Istennek a dicsérete mindenkor a szánkon van. Azt hiszem, hogyha megismerjük és megtudjuk azt, hogy ő mit tett értünk, ha megismerjük azt, hogy ő mennyire szeret bennünket, ha rádöbbenünk annak a teljességnek egy pici kis szeletére is, hogy ő milyen nagy jó voltal és jó indulattal és kegyelemmel és irgalommal van a mi irányunkban, ez automatikusan hálával tölti el a szívünket, és arra gerjeszt bennünket, hogy dicsérjük és imádjuk őt. Igazából a dicséretnek és az imádatnak a mozgató rugója, illetve a töltete és az alapanyaga, ami miatt az ember dicsőítést mond és szól a szívéből, igazán szellemben, az az ismeret, hogy megismerjük azt, hogy ő mennyire szeretett minket. És ennek a válasz reakciója az, hogy mi szeretjük őt. Írja is az ige, hogy ő előbb szeretett minket, mint csak, hogy mi viszont tudtuk volna őt szeretni. Úgyhogy a mai napon is kérlek benneteket, hogy a nyitott füleidet, nyitott szemeidet, és természetesen a nyitott értelmed, elméd és szívedet vedd elő. Egy olyan alaptanításról fogok ma is beszélni, ami, ha ismered a témákat, amiket én általában boncolgatok, akkor tudhatod, hogy minden alkalommal, amikor én prédikálok, tanítok, vagy bármit csinálok pulpitus mögül, ez a részét képezi. Ez nem más, mint a gondolkozásmódnak a megújítása, ami a mai napig is látom azt, hogy rengeteg ember van, aki évek óta igét olvas, igét is tud idézni, és szereti az Urat, és gyülekezetbe jár és hűséges, és mégsem tapasztalja meg a hétköznapi életében azt a győzelmet, azt az áttörést, azokat a jó dolgokat, amiket az ige ígér. Részben vannak rész sikerek, vannak rész eredmények, de azt az igazi dicsőséges, folyamatos növekedést, amiben én hiszek, hogy a mi életünk olyan kell legyen, mint a hajnal világossága, amely egyre fényesebb és egyre inkább előre halad, egészen a teljes délig. Szóval ez a folyamatos növekedés és előre haladás, szóval ezt nem sok keresztényen látom, ez az igazság. És amire jutottam, és amire mindig visszajutok, az az, hogy nagyon sok szó volt már arról, hogy az elménket meg kell újítani Isten igéje alapján. És amikor erről szó van újra és újra és újra, akkor bezárul sokaknak az elméje, az elképzelése, tehát ezt annyiszor hallottam. Mi lehet erről még újat mondani? Pontosan ez lehet a probléma, hogy az elméd zárva van erre, mert tudod, egy alapelv. Ahhoz, hogy meglásd a saját életedben fizikai, anyagi, egészségügyi és a körülményeidben mindazt, amit Jézus megszerzett te számodra, hogy valóban előre felé menjen az életed, ahhoz nem csupán olvasnod kell az igét. Önmagában ez nem elegendő. El kell képzelned azt, el kell gondolnod azt, hogy az hogyan vonatkozik rád, és abba bele kell gondolnod magad. Együtt kell vele dobbanjon a szíved, az elméd, és teljesen át kell járjon téged, az ige meg kell fogadjon a szívedben. Amikor ez megtörténik, amikor az ige elkezd a hétköznapjaidban hatást gyakorolni rád, hogy az ige alapján hozod meg a döntéseidet, a válaszaidat a körülményeidre, a válaszokat a sértésekre, a bántásokra, az elismerésre, a jó dolgokra, amikor az ige alapján válaszolsz, az igével összhangban ezekre a dolgokra, az mutatja azt, hogy milyen mértékben van az elméd megújulva az ige alapján. Vannak 15-20-25 éves keresztények, akik ugyanúgy reagálnak a őket ért torokkaparásra, fájdalomra, sértésre, gonosz szavakra, elismerő szavakra, dicséretre, mint 20-25 évvel ezelőtt. És ez így nem jó. Változnunk kell. És ez a változás egy folyamatos változás kell legyen, egyre inkább összhangban az igével. És ami miatt sokan nem tapasztalják meg, nem tudják megtapasztalni a hétköznapjaikban azt, hogy ők győztesek Krisztusban, hogy ők nem látják azt, hogy ők győztesek Krisztusban. Hogy ők nem látják azt, hogy az ige mit mond róluk. Olvassák az igét, hallgatják az igét, de az elméjükben, a képzeletükben nem újultak meg erre, arra, amit az ige mond róluk. És ha ez nincsen meg, akkor te imádkozhatsz napi 26 órát. Megvallhatod az igét tonna számra, nem tudom milyen hasonlatot hozzak, hogy túlzó legyek. Részt vehetsz a város összes Isten tiszteletén, imakörén, milliónyi ember rád teheti a kezdet, és imádkozhat érted, és tényleg naponta olvashatod az igét rengeteget, ha az elmédben nem idomulsz hozzá, ha az elmédben nem képzeled el azt, hogy ez hogyan miként igazság rólad vagy veled kapcsolatban, akkor kínlódás lesz. És akkor nagyobb hatást gyakorol rád a fájdalom, amit a tévében hallasz, amit az orvosok mondanak, amit a szomszéd Gyuci néni mond, vagy amit a bolond és buta vallásos tanítások hirdetnek. Nagyon sokszor ez van, hogy nagyobb hatást gyakorol ránk az, amit a világból hallunk és kapunk, mint sem az, amit Isten igéje mond. Pedig a cél itt ebben a gyülekezetben 30 éve az, hogy az életed minden területén Isten igéje legyen az, ami befolyásol, ami irányít, ami mindenek felett való. Az igének teljhatalommal kell lennie feletted. Alá kell magad vetned az igének. Ez erőfeszítéssel jár. Az, hogy az elménket megújítjuk, az, hogy a gondolkozásmódunkat megújítjuk az ige alapján, ez nem egy könnyű feladat. Ez nem egy olyan dolog, hogy egyik reggel úgy ébredsz, hogy most már mindennel kapcsolatban helyesen gondolkozom. Ez egy folyamatos dolog, és napi szinten, én úgy hiszem, és elkezdtem ezt most már elég régóta gyakorolni, tudatosan az elmémmel koncentrálok bizonyos dolgokra, amiket az ige mond rólam. Hogy kialakuljon bennem egy kép. Kialakuljon bennem az a kép, amit Isten festett le rólam, hogy ki vagyok én Krisztusban. És amikor meglátom én a Bibliában azt, hogy én gazdag vagyok, amikor meglátom a Bibliában azt, hogy én egészséges vagyok, amikor meglátom a Bibliában azt, hogy én áldott vagyok, amikor meglátom azt, hogy én sikeres vagyok, akkor meglátom az igében azt, hogy én felkent vagyok. Amikor meglátom az igében azt, hogy én képes vagyok arra, hogy betegekre tegyem a kezem, és azok meggyógyuljanak, akkor meglátom ezt a hitemnek a szemével, akkor jön valóságba. Akkor jön egyre inkább valóságba. Ez volt a bemelegítés. Halleluja. Szóval, ha ez könnyű dolog lenne, akkor mindenki ezt csinálná. Mindenki így csinálná, és mindenki nagyon hamar látszódna sok eredmény. Látok azért, természetesen nem teljesen lehangoló a kép, amit a fizikai szememmel is látok, hogy vannak, és vagytok, akik tudjátok, hogy miről beszélek most. Tudjátok azt, hogy az ige valóság, és dolgoztok azon, hogy az ige valósága az minden területén az életednek valóság legyen. Mivel tele van sok embernek az elméje, a gondolatvilága helytelen, téves, berögzött sablonokkal, ezért van az, hogy sok embernek a hite nem működik jól. Nem működik helyesen. Ugye tudjuk a Bibliából azt, hogy az a fajta bibliai hit, amiről Jézus is tanít, és amit mi tanultunk éveken, évtizedeken keresztül, az a szellemből jön, a szívünkből jön. És írja a példabeszédek, hogy bízd magad az Úrra, ő benne bíz, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. És van sok ige, ami próbálná azt sugallani, mint hogy az elménkre nincsen szükség. Hogy azt igazából felejtsük el, és nem kell nekünk túlgondolni dolgokat. Csak úgy ösztönösen szellemből tegyünk dolgokat. bizonyos értelemben van ez így, nagyon sok értelemben viszont egyáltalán nem így van. Gondolkodj józanul. Gondolkodj úgy, ahogy most mondom. Lehetséges-e az, hogy valaki elfogadja Jézust, higgyen a feltámadásában, lehetséges az, hogy valaki újjászülessen anélkül, hogy nem gondolja azt, hogy Jézus megszületett, és nem gondolja azt, hogy Jézus a kereszten függött, és nem gondolja azt, hogy ő feltámadta a halálból. Lehetséges-e úgy hinni ebben, hogy nem gondolkodsz ezzel összhangban? Nem lehetséges. Nem tudsz úgy hinni a Bibliában, hogy ne gondolnád azt, hogy az igazság, és az a valóság, és az a helyes realitás. Érted? Amikor az elmédben nem gondolod azt, hogy Jézus valóságos, hogy Jézus feltámadt, hogy Jézus ura az életednek, akkor nem tudod elfogadni őt. És ebben az állapotban van sok ateista és sok hitetlen. Nem gondolják úgy, hogy Jézus egy valóságos személy a mai napon, aki feltámadt. Nem gondolják úgy, hogy ő képes gyógyítani. Nem gondolják úgy, hogy ő képes megszabadítani téged a kötöttségeidből. És ha nem gondolod úgy, akkor miből gondolod, hogy tudsz benne hinni? Tehát a gondolkozásmódunk rendkívül fontos ahhoz, hogy a hitünk helyesen működjön. A hitünk a szellemünkből, a szívünkből jön, a reménységünk sokszor nem más, mint az a képzelet, az a mit az ige elénk lefest. Na de ez egy kicsit előre szaladtam. Hadd kérdezzem meg, hadd tegyem föl a kérdést. Szerinted Jézus, amikor eljött a földre, hogyan gondolkozott? Vagyis az elméjét teljesen leredukálta a nullára, az elméjében teljesen kicsapongó volt, az elméjében azt gondolt, amit akart, mert az úgyse fontos, az elméjében teljesen, hogy is mondjam, az volt benne, hogy hát eljövök a földre, megpróbálom, csak lesz valami. Sokat nem veszíthetek. Ugye fel se merült még benne talán ez soha, hogy Jézus valaha így gondolkozott volna. Vagy úgy gondolkozott-e, hogy megpróbálom, hát megnézzük, milyen lesz a fogadtatás, ha sikerül, akkor sikerül, nem, akkor nincs vesztenivalóm. Így gondolkozott Jézus. Nem, ugye, természetesen. Eddig ez még eszedbe se jutott, hogy így gondolkozott volna Jézus, ahogy ezt én kérdezem. Nem, volt egy eltökélt szándéka, volt egy eltökélt célja, amikor is ő volt az, aki felajánlotta, hogy én eljövök én az emberekért. És ennek a célnak, ennek a küldetésnek ő teljesen arárendelte magát. És az elméjével teljesen összhangban volt ezzel. És hogyha megnézed, és figyelmesen olvasod az evangéliumokat, nagyon jó, ha úgy olvasod, hogy picit beleképzeled magad Jézusnak a helyébe. Hogy vajon mit gondolt akkor, amikor szólt Lázár sírjánál, hogy Lázár jöjj ki, amikor ott volt a kő, és körbeállt a tömeg, és mindenki sírt, és zokogott, és remegett a lába. Vajon mit szólt, mit gondolt Jézus akkor, amikor azt mondta a tanítványoknak, hogy azt a pár kenyeret és pár halat osszátok szét, és adjatok ti enni ennek a tömegnek. Vajon mit gondolt akkor Jézus? Néha elmegyünk sokszor a lényeg mellett, persze a lényeget akarjuk megfogni, hogy hitben akarunk járni, a hitet akarjuk tenni és cselekedni, de a hittel összepárosul az a fajta mentalitás, az a fajta gondolkozásmód, amire az ige bennünket felszólít, szinte parancsként adja nekünk, és mondja nekünk, hogy újítsátok meg a gondolkozásmódotokat. Vajon hogyan gondolkozott Jézus, amikor szétosztotta a halakat? Rágta a körmét, hogy mi van, hogyha ez nem jön össze? Beégek a tanítványok előtt. Mi van, hogyha szólok ahhoz a halott emberhez, akinek már szaga van, és mégse jön elő? Hát akkor itt a szolgálatomnak annyi. Vajon voltak benne ilyen kétségek, voltak benne ilyen aggodalmak, voltak-e benne ilyen jellegű képek, amiket előre vetített, hogy vajon mi lesz akkor, ha? Vagy pedig elképzelte azt, hogy mi fog történni. Elképzelte, és egy pozitív képet vetített maga elé. Gondolkodj el ezen, hogy amikor Jézus a vizen járt, nem látjuk azt, hogy mennyi időt járt ott, pontosan hogyan csinálta ezt, de mit gondolhatott akkor? Hogyan gondolkozhatott? És ugye Jézus a példaképünk, és ami a döbbenet, és el fogunk ülni oda ma az igében, hogy az a gondolkozásmód, ami Jézusban volt, ami őt sikeressé tette, ami miatt ő be tudta tölteni a küldetését és elhivatását, ez a gondolkozásmód, ő benne, ami volt, az benned is ott van. Mert írja a Korintusi Levél a 2. fejezetben, hogy Krisztus értelme bennetek van. Hol van ez? Hol van ez? Elég jó mélyen elrejtve, ugye? Azt tanítja a Biblia, amikor újjászületsz, akkor isteni természet részeseivé válunk, vagy tettő bennünket. Isteni természet került belénk. Isteni természet a szellemünkbe. Isten sokat beszélt erről, és nagyon nagy igazság, ez a Biblia hatalmas kijelentés, hogy az újjászületés által ott a szellemünk tökéletessé válik. Tökéletessé. És ami miatt ez a tökéletesség nagyon tökéletlenül jön elő, ha egyáltalán előjön, az nem más, mint a lelkünk és a testünknek a meg nem újítottsága. Azaz az, hogy van ott bent egy az én képzeletemben és a valóságomban is néha úgy érzem, hogy a Szent Szellem, mint egy vulkán ki akar törni, és hatalmas dolgokat akar elvégezni, csak van valami, ami lefolytja azt. Ami nem engedi, mert az elmém korlátok közé szorítja a Szent Szellemet. Bármennyire is furcsa, valóban ebben a testben mi korlátok között élünk. És Jézus is korlátok között élt, abban a testben, amiben élt. A testnek a korlátjában. És lehetne itt beszélni arról, hogy egész életét egy alföld területű 300 km sugor vagy átmérőjű körben élte le. Nem ment Rómába, nem jött az akkori Pannoniába, vagy bárhova, és korlátok között volt, de mégis megmutatta azt, hogy hogyan lehet Isten szelleme által teljességben élni. Na már most, hogyha ő példát adott nekünk, akkor nekünk ezt a példát kell követnünk. Azaz, engednünk kell a szellemünknek, hogy onnan ő kijöve fel tudjon bennünket, rosszul fogalmaztam, tehát engednünk kell, hogy a szellemünk feltörjön onnan belülről, és uralmat legyen a lelkünk, a gondolkozásmódunk, az elképzeléseink felett. Az lelkedet, azaz az érzelmeidet, a gondolkozásmódodat, az akaratodat összhangba kell hoznod azzal, ami már benned van. A legnagyobb feladatod, mint tanítvány, vagy egyik legnagyobb feladatod, hogy megismerd azt, hogy mi került beléd az újjászületés által. Hogy mivé tett téged Isten a szelleme által. Hogy milyen tökéletes, milyen szent, milyen igaz, milyen dicsőséges, milyen Isten kedvére való vagy te igazából. Te Krisztusban vagy, ő pedig te benned. Ezen az egy mondaton, vagy két mondaton napokat, heteket, hónapokat, éveket kellene gondolkoznunk, és elmélkednünk ezen. Hogy mit jelent az, hogy mi ő benne vagyunk, ő pedig mi bennünk. Ha ő bennem van, és Krisztus értelme bennem van, és én úgy vagyok ezen a földön, mint ahogy ő van ezen a világon, akkor vajon ez mit jelent a számunkra? És ha ez nem nyilvánul meg, akkor hol a hiba? Mi a probléma? Mi az, ami miatt nem úgy jönnek elő a dolgok, amik, ahogy kellene? Hát pont ez a gond. Erről beszélek ma. Az elme, a gondolkozásmód beszűkül időnként, és ezt újra és újra, ha más nem, de tőlem hallani fogod, más nem egy nagy pásszeljar, de nyitogatom az elmédben a képzeletedet, hogy gondolkodj egy picit nagyobban, mint amiben most gondolkodsz. Mert Isten a növekedést adó Isten. És van több, és van előrébb, és van nagyobb, és van teljesebb, és van bőségesebb, és van dicsőségesebb annál, mint amit idáig megtapasztaltál. Amen. Ne mondd azt, hogy te elértél a végére az útnak. Ne mondd azt, hogy te már nem tudsz igazából mit kezdeni az élettel. Nagyon sokan vannak, akik igazából még el sem kezdték. Nagyon sokan vannak szolgálatok, akik 10-20-30 év után kerülnek abba a pozícióba, Isten előtt a szolgálatuknak az első fázisába lépnek be. Évtizedek után. Úgyhogy a mai alkalommal, amivel készültem, nem fogom befejezni, vagy valamikor ezt mindenképpen folytatni fogom. Egy olyan alapozás ez, amire majd lehet későbbiekben is építeni, mert bizony írja a példabeszédek 23.7, hogy mert amiképpen az ember gondolkodik magában, olyan is valójában. Tehát, ha ez igaz, akkor nem elég olvasni az igét, nem elég olvasni azt, amit mondok, nem elég hallgatni azt, amit mondok, hanem ezt el is kell képzelned. A képzeleted, a képzeletvilágod automatikusan működik. És nagyon sok helyen írja a Biblia a hitetlenekről, római levél elején, apostoli levelekben még, hogy sok ember a képzeletüknek a hiába valóságában éli az életét. Pedig mindannyiótoknak, mindannyiunknak a képzelete egy olyan erőforrás, ami igazából nem más, mint az a hely, ahol meg tud fogadni az ige. Ahol meg tud fogadni az, amit Isten mond. Ahol meg tud fogadni az, ahol amikor Isten azt mondja, hogy én megáldottalak téged. Amikor ez megfogom benned, és te valóságosan áldottnak érzed, áldottnak látod magad, teljesen függetlenül attól, hogy hogyan érzed, ez előbb kicsit félrecsúszott a nyelvem, tehát amikor áldottnak látod magad, áldottnak hiszed magad, és ez nagyobb hatást gyakorol rád, mint a pénztárcád vagy a tested állapota, akkor működik benned igazán a hit ezzel kapcsolatban. Érted? Amikor Isten igéje igazán mély tekintéllyel és nagy tekintéllyel van feletted és benned, és minden körülmény ellenére te nyugodalomban, békességben vagy, Isten igéje igazság, te meggyógyultál, te győztes vagy, te áldott vagy. Amikor ebben a nyugodalomban vagy, akkor lehet azt mondani, hogy hitben vagy. Hogyan gondolkozol például arról az igéről, amit a 2 Péter 1.3 mond? Lapozzunk oda. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és istenfélelemre való, az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Most gondolkozzunk hangosan, kicsit közösen. Tehát a Biblia azt írja, nem csak itt, hanem sok más helyen is, Efézusi levél elején, hogy mindennel megajándékozott minket. Mit gondolsz erről az igéről? Nem mond ki, csak most gondolkozzunk egy picit, adok egy pici időt. Mit gondolsz erről az igéről? Látod a hiányodat, látod a nyavajáidat, látod a sérelmeidet, vagy látod azt, hogy mindennel megáldott Isten? Mi az, amit látsz? Ha becsukod a szemed és elképzeled ezt az igét, akkor mi az, amit látsz ezzel kapcsolatban? Hogy igen, igen, ezt így a Biblia, de. De fáj a torkom. De fáj a derekam. De most ez a bajom, most az a bajom. Most nincs elég pénzem. És jön a tél és jön a fűtés szezon. Mi az, amit látsz? Tényleg mindennel megajándékozott minket Isten? Vagy nem vagyunk megajándékozva mindennel? Amikor képes és hajlandó vagy az igét forgatni magadban, elmélkedni rajta, bemenni a belső szobádban, és abban a bizonyos csendes időben, reggel, délben, este, éjszaka, bármikor, de ezt forgatod magadban, akkor képes ez az ige, és sok más, illetve az összes ige megfogadni benned, hogy utána meg tudod szülni. Sokan vannak, akik gyülekezetbe járnak, olvassák az igét, szeretik az Urat, még szolgálatban is vannak, de nincsenek megfogamva az igé, sok igétől. És mindannyian szinte felnőtt emberek vagytok, tudjátok azt, hogy fogantatás nélkül nincs születés. Ugye? Ha hiszed, ha nem, ha tudtad, ha nem, ha kimered mondani, ha nem, mindannyian így szület, így fogantatok meg, hogy a mag el lett ültetve a édesanyád méhében, és ott megfogant. És abból fejlődött ki az élet a fizikai értelemben. Az ige az egy mag. Ha az ige nem kerül be a szellem, ugye a képzeletedbe, a bensődbe, és nem fogan meg, de te várod azt, hogy gyümölcsözzön, akkor van itt egy ellentmondás. Értitek, ugye? És a megfoganásnak a pillanata az a természetességon egy pillanat műve, vagy rövid idő. De az ige, ami megfogan a szívedben, az ugyanúgy el tud, akár ha megfogant, vetélődni, vagy abortálni, mint egy magzat egy anya méhében. Tehát ha meg is fogant az ige, annak ott fel kell növekednie, meg kell erősödnie, és meg kell szülessen. És ezt hívjuk ugye egy időtartamnak. Más a vetési idő, más az aratási idő. A természetes világban is, a szellemi világban is. Tehát meg kell fogannod benned, akár ez az ige is. Mindennel áldott vagyok. Mindennel megáldott ő engem. Sokan mondják a megvallásokat, mondják, mint a gép, jár a szájuk, mint a géppuska, golyó szóróként mondják, hogy meggyógyultam, ez vagyok, az vagyok, amaz vagyok, de csak mondják fejből. És nem elmélkednek rajta. Tudod, nem kell 300 ige ahhoz, hogy meggyógyuljon valaki. Nem kell 500 gyarapodással kapcsolatos igét ismerni ahhoz, hogy valaki eljusson a bőségnek a helyére, ténylegesen, akár egyetlen egy is elég, de annak élni kell benned. Tudod magadról, hogy milyen az, amikor él benned valami, és milyen az, amikor csak úgy mondod. És azt is tudod magadról, amikor becsapod saját magad. Hogy azt hiszed, hogy hitben vagy, közben nem vagy hitben. Tudod, amikor azt mondod, hogy te hiszel a gyógyulásban, hiszel abban, hogy Jézus sebeivel meggyógyultál, de az elméd azon jár, hogy jaj, mi lesz, hogyan lesz, és félsz, és aggódsz, és rettegsz, hogy de te hiszed, 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 akkor az a hit az nem élő. Tudod, a hit, az ugye vannak mutató jelei. Erről többször hallottál már, az egyik mutató jele a hitnek a békesség. És az öröm, a másik. Ha csak kettőt említek. Tehát, hogy nyugodt vagy. Isten azt mondta, az igaz és ámen, én ezt hiszem, pont. Nem kell túl misztifikálni. Amikor tele vagy ideggörcsel, meg gyomorgörcsel, meg agyérgörcsel, meg mindenféle módon görcsölsz, hogy most mi lesz és hogyan lesz, és aggódsz, akkor az elmédben van egy bizonytalanság. És természetesen nem attól él benned valami, hogy az elmédben tökéletes egyetértesz vele, mert a hit az a szellemből jön, szívből jön. De hogy van az, hogy ezt a bibliai alapelvet, ezt a bibliai dolgot, amit Jézus is működtetett, mi keresztények sokszor sokkal gyengébb minőségben működtetjük, mint egy-két okkult, ezotérikus, agykontrollos, akármilyen keleti, vallási filozófia. Akik meglátták azt, hogy az elmének hatalma van, hogy az elmének, a tudatnak a felszabadítása, az bizony olyan eredményeket hozhat az ember életébe, ami hatást gyakorol a hétköznapi világra. És eredményeket érnek el. Hogy lehetséges ez? Egy hamisítvánnyal. Én nyíltan, őszintén, anélkül, hogy bárki engem ez miatt vádolna, de nyíltan kijelentem, hogy az ezotéria, az agykontrollos és mindenféle ehhez társuló okult dolgok, ezek mind hamisítványok. Az eredetinek a hamisítványai. Nincs benne a teljesség. Hiányzik belőle a Szent Szellem többek között. És nem is tudnak foglalkozni igazán a szellemmel, csak a léleknek a területével foglalkoznak. Isten igéje azt mondja, hogy mi a szellemünk által születtünk újjá, a lelkünket pedig hozzá kell igazítanunk a szellemünkhöz, és azt kell csinálnunk, amit félig meddig csinálnak ezek az okult dolgok is, és senki ne értse félre. Nem támogatom azokat. Én Isten igéjében hiszek. És senkit nem tanácsolnék arra, hogy akár egy ilyen könyvet is, vagy videót olvasson, vagy megnézzen, amivel tele van a világ, és mondhatni azt, hogy ez a reneszánszát éli. Nekünk keresztényeknek, amit Isten mondott, jó kell tudnunk ezt alkalmazni, hogy ez vonzó legyen az emberek számára, hogy akár azon keresztül, hogy látják azt, hogy te milyen jól működteted Isten erejét az életedben, Krisztushoz térjenek és jöjjenek az emberek. Ámen. Tehát vegyük fel a felelősségüket ebben. A szellemi dolgok, azok mindig magasabb rendűek, mint az érzéki és a lelki dolgok. Ezek az okult dolgok mind a lélekkel foglalkoznak, és látod, el tudnak érni eredményeket. A Biblia meg azt mondja, hogy ha csak érzéki, lelki szinten élsz, ha csak az érzékeknek a birodalmában élsz, ha csak csupán a gondolkozásmódnak a birodalmában élsz, az érzelmeknek és az emberi akaratnak a birodalmában élsz, akkor soha nem fogod megérteni és felfogni Isten szellemének a dolgait. Mert lehetetlenség, hogy a lelki megértse, felfogja a szellemit. Egyetlen egy dolog van ezen a földkerekségen és az egész univerzumban, ami képes a szellemet elválasztani a lélektől. És ez Istennek a beszéde. Semmi más. Istennek az igéje mondja el azt, Istennek a beszéde mondja el azt, hogy ő mivé tett téged Krisztusban, hogy ki vagy te szellemben. És amikor te meglátod azt, hogy ki vagy te szellemben, akkor egy egyszerű példát hadd hozzak. Akkor az valóság lesz a számodra. Például azt mondom neked, hogy képzeld el azt, hogy most innen hazamész. Az útvonal bejáratott, jöttél busszal, autóval, villamossal, bármivel, becsukod a szemed, végtől járni az egész útvonalat. Kimész a busz megállóba, egészen a inneni ajtótól, vagy akár a székettől kezdve, egészen a villamos sinál az uton, átszállsz erre, ott erre fordulsz, ott arra fordulsz, ott piros lámpa van, és végig tudod ezt gondolni, el tudod a képzeletedbe, ugye? Le tudod pörgetni, le tudod játszani azt, hogy hazaérjél. Csörög a kulcs a kezedben, kinyitod az ajtót, és bemész, és leülsz a konyhában. Ezt végig tudod az elmédben pörgetni? Könnyedén. Mindenki képes erre. Főleg azért, mert már sokszor megjártátok ezt az útvonalat. Tudod, az ige is lefest neked valamit. Majd mondjuk egy másik példát. Anélkül, hogy te valaha is megszámoltad volna, mert valószínűleg soha nem számoltad meg otthon a lakásban, hogy hány kilincs van a házban. Ki az, aki megszámolta? Te valaki megszámolt, egy ember, jó? Biztos vásárolni kellett, mert most költöztetek új házba. De általában az emberek nem számolják meg, hány kilincs kell, de mondjuk a bútorokkal együtt, nem csak az ajtókilincseket. De most, ha becsukod a szemed, és elmélkedsz, és gondolkodsz, el tudod képzelni a nappalit, a konyhát, látod magad előtt az ajtót, az ablakot, és meg tudsz számolni így fejbe, hány kilincs van otthon. Így van? A képzeletednek az erejével, vagy hatalmával, csak az, hogy elképzeled. Így van? Egy pici kis agytorna, és el tudod ezt képzelni. Ugyanígy el tudod képzelni azt, hogy áldott vagy, azt, hogy győztes vagy, azt, hogy gyógyult vagy, azt, hogy embereknek teszel bizonyságot nagy bátorsággal, azt, hogy emberek előtt bátran felvállalod a hitedet, azt, hogy betegekre teszed a kezeid, és azok meggyógyulnak. Ugyanígy el tudod képzelni. A képzeleted az egy erő. A képzeleted az segít neked a jövőbe belelátni egy picit. De neked az elmédnek a képzeleteit nem az ábrándozások, a testi vágyaknak a képzelete kell megfesse, hanem Isten igéje. És amikor Isten igéjén képzelődsz, tehát ezt jó értelemben mondom, akkor az betölt téged egy reménysége, hogy ez nekem is működik, mert én is Krisztus testében vagyok. És a Krisztus testében vagyok, az ördögök engednek, ellenállók elfutnak, betegeket eszem, meggyógyulnak, kígyókat veszek föl, nem árt nekem, halálost iszok, nem árt nekem, a vakok szeme megnyílik, a csonkáknak a kezek újra nő, a halottak feltámadnak. Képzelődsz-e ilyenen? Vagy inkább azon, hogy hát jön a negyedik hullám, meg jön a nagy gázszámla, meg azon képzelődök, hogy milyen sérelmeim voltak a múltban, milyen nehézségeim voltak a testemmel, a fiammal, a lányommal, a menyemmel, a vőmmel, a munkahelyemmel, a főnökömmel, milyen hatást gyakorolnak ezek rám. Én olyan szerencsétlen vagyok, olyan rossz családból származom, és már öreg is vagyok, meg nyugdíjas is vagyok, meg a derekam is fáj, meg a torkom is kapar, és ezen is tudsz képzelődni. Ezt a Biblia hiába való képzelődésnek nevezi. De amikor megragadod az igét, és azon elmélkedsz, erről beszélek, ezt tanítja a Biblia elme megújításának, hogy megújítod a képzeletedet is, hogy mit képzelsz magadról. Majdnem ezt a címet adtam a mai tanításnak, hogy mit képzelsz te magadról. Csak nagyon provokatív lett volna, és kicsit félreérthető, lehet, hogy több kattintást érünk el, de nem ez a cél. De valóban, mit képzelsz te magadról? Azt képzeled magadról, amit a Biblia mond rólad, hogy neked azt képzelned kell, gondolnod kell magadról? Azt gondolod magadról? Sokszor nem, és ezért vannak az elmédben erődítmények, falak, gátak, amik nem engedik azt, hogy te túljuss egy bizonyos határon. Mert bele szűkült az elméd egy szegénységmentalitásba, egy vereségmentalitásba, egy másodosztályú mentalitásba, egy kigúnyolt, egy nekem nincsenek barátaim, nekem nincsenek jó kapcsolataim, én mit tudom, én elvált vagyok, meg megalázott vagyok, meg ilyen vagyok, meg olyan vagyok. Képzeleted van, pedig a Biblia nem ezt mondja rólad. Pedig a Biblia azt a képet festi rólad, hogy te sikeres vagy, győztes vagy, áldott vagy, sőt felkent vagy, és mindent tudsz. Gondolkodsz-e úgy magadon, hogy én mindent tudok? Ó, nem, pásztor, én alázatos vagyok, nem tudok én semmit se. Éppen, hogy csak picikét, próbálgatok valahogy emberként jó ember lenni, de a Biblia nem mondja azt, hogy te egy átlagos ember vagy. A Biblia azt mondja, hogy te Istennek a gyermeke vagy. Önmagában ez természet feletti, Isten szelleme bennünk él. Egy természet feletti életet kellene éljünk minden napon, minden percben, minden órában. Ez az elménket, a hitünket tágítani kell. És mondom neked, ha az elméd nem képes ezt befogadni, hitet sem fogja tudni azt megragadni. Nincs a Bibliában olyan, hogy ne gondolj nagyokat, mert akkor elszáll az agyad. Természetesen vannak, és értsd jól, amiről ma prédikálok, vannak ábrándos képzelődések, vannak olyan emberi gondolatok, amiket nem Isten adott, csak ilyen nagyzoló, meg nagyra vágyó, meg harácsoló gondolatok, hogy nekem több legyen. Nem erről beszélek. Arról a képről beszélek, arról a látásról, arról a gondolkozásmódról, amit a Biblia fest le rólad. Látod-e azt, hogy a Biblia mit fest le rólad? Hogy te milyen győztes, hogy neked milyen nagy hatalmad van az ellenség minden ereje felett? Látod-e ezt? Halleluja! Ugrálni lenne kedvem. Nagyon nagy hatalmunk van. És úgy gondolkozom magunkról, hát, hogy majd amennyi pénzem van, annyit engedhetek meg magamnak. Milyen jó, hogy Jézus nem így gondolkozott akkor, amikor megvendégelte a 15 ezret. Ó, hát csak tudod, hogy mikor azt mondta ennél a történetnél a tanítványoknak, ami egyébként onnan indul, hogy Jézus el akart menni a tanítványokkal egy kietlen helyre, hogy kicsi csoportban legyenek, hogy elkülönüljenek az emberektől. Tehát magukba akartak lenni. Nem akarták a tömeget maguk köré. Jézus nem ezt akarta. De észrevették őket az emberek, és elkezdték őket követni, és hirtelen több ezer ember körbevette őket. És akkor panaszkodnak egy picit a tanítványok, de hát engedd el őket, mester, a szomszédos falvakba, hadd vegyenek magukhoz ételt, italt, mert itt aztán itt a sivatagban, szárazságban itt kitikkadnak szerencsétlenek. És erre Jézus azt mondja nekik, adjatok nekik ti enni. Mi? Talán adjunk nekik mi 200 dénárnyi kenyeret? Meg halat? Ezt tudod, mi volt ez a 200 dénár? Abban az időben egy napi bér volt egy dénár. Tehát 200 napi fizetségnek megfelelő összeget osztunk itt szét. Miből? Hogyan? Már is az elméjükkel lekorlátozták Istent. Látod ezt? Az elméjükkel lekorlátozták a mindenség urát. Ugyanezt tesszük mi is. Miből? Hogyan? Isten mond neked valamit, akkor megadja hozzá valót. Hidd el! De már is egy gátat, meg egy vastagon épített kőfalat húzol az elmédben a hited és Isten közé. Lekorlátozod magad, de hát hogyan? És megszámolod, mennyi bevételed van, talán még mennyit tudsz innen-onnan összekaparni a dunyhából, hogy ezt meg azt meg amaszt meg a duccos üvegből. Miért levettek? Beletrafáltam. És akkor Jézus megvendégelte ott őket. Megsokasította a halat és a kenyeret. Történetet ismerjük. És most, ha már ennél a történetet tartunk, és amúgy sem kell nekem haladnom, nagyon végigérnem a jegyzetemben, gondolkodjunk egy picit el ezen a történeten. Nekem ez nagyon tetszik, ez a történet. Szeretem magam belegondolni, beleképzelni magam, ha ott lettem volna, vagy ha ott lennék, vagy hogy a Szent Szellem megmutatja nekem, hogy mi volt, amikor ott volt, mert a Szent Szellem ott volt. Ha kérdésed van, hogy milyen volt 2000 évvel ezelőtt Jézus együtt járni, akkor kérdezd meg azt, akivel együtt járt. A Szent Szellem ott volt. Halleluja! Ó, hát nem, hát nem. Eszedbe se jut megkérdezni őt? Ezentúl eszedbe fog jutni. Meg erről a történetről eszedbe fog jutni azt, hogy amikor ott összeverődött először 100, 500, 1000, 5000, 10000 ember, akkor nem voltak ott standok, büfékocsik, lakóautók, amikben WC van. Gondolkodj el, voltál-e már 5-10 emberrel se túrázni az erdőbe? Hirtelen rájött a szükség, mit csináltál? Elszaladtál bokor, fa mögé, elintézted. Mi van, ha 100 emberrel voltál így? Mi van, ha 5000 ember van így együtt? Mi van, ha 15000 ember van így együtt? Gondolkoztál ezen? Hoppá! Ott aztán nem volt az, hogy ilyen néma csönd legyen, mint ami most itt. Ott aztán a pici gyerekek rohangáltak fel alá. Volt csikongatás, meg volt, aki felállt, volt, aki vakarózott, volt, akinek unalmas volt, volt, aki nem hallotta rendesen. Jöttek, mentek az emberek ott. Nem mindenki vigyázba állt, ülve, hallgatta Jézusnak a szavait. Legtöbben bizonyára igen, de biztos, hogy nem mindenki. Valakinek szorított, valaki sokat ivott, azért kellett kimenjen, valaki más dolgát kellett elvégezze. Voltak ott asszonyok is, ki tudja milyen állapotban. Hogyan végezték ezt el? Nem voltak vízöblítés, még tojtói vécék se voltak. Mindezt miért mondom? Hogy jön ez ide? Elmélkedsz ezen? Gondolkodsz ezen? És azok az emberek mégis jól laktak Istentől. Megelégítettek. És nem írja a Biblia, hogy össze-vissza nyafogtak volna, mert a gyerekek futkároztak és rohangáltak, és nem hallom, amit Jézus mond. Mi meg annyira el vagyunk kényelmesedve, annyira benne vagyunk ebben a jóléti dologban, ami egyébként tökön élvezem. Én nagyon örülök annak, hogy ebben az időkorszakban születtem, és nem 2000 évvel ezelőtt. De a mentalitásunkban, a hozzáállásunkban, az eltökéltségünkben, az Isten követésében tudod, nagyon sokan egyszerűen lusták. Elkényelmesednek, olyan késznek, természetesnek vesznek mindent. Még a nagyszüleink, dédszüleink idejében is az életük arról szólt, hogy megteremtsék maguknak a mindennapi élethez szükséges dolgokat. Bizony. És ma meg már megveszed készen a boltban, ha hideg megmelegíted a mikróban 2 perc, és minden rendelkezésre áll. Rengeteg idő felszabadult a 100-200 éve ezelőtti korokhoz, állapotokhoz képest. Akkor az emberek hajnalba keltek, megfejték a tehenet, kicsapták a legelőre, kaszálni jártak, az asszonyok már korán reggeltől készítették az ebédet, és lehetne sorolni hosszasan, hogy mennyivel több időt vett el az életükből az ő számukra az, hogy a mindennapi életükben egyáltalán életben maradjanak, hogy fennmaradjanak. Mi pedig, akiknek készen van minden, és nem jövök egy gyülekezetbe, mert otthonról kényelmesebb meghallgatni, szóval érted, miről beszélek? Szóval, hogyan gondolkozunk? Gondolkozunk, hogy térjünk vissza azért ide, hogy de nagyon testi a gondolkozás, mondjuk egyszerűen nem tudjuk megfogni Istennek a dolgait. 1 Korintus 2.14 mondja, az érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten szellemének dolgait, mert bolondságok néki meg sem értheti, mivel hogy szellemileg lehet azokat megítélni. A szellemi ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg. Ezt az egész igesort a 10-től a 16-osig elhoztam nektek a bővített fordítás szerint. Nem biztos, hogy most fel fogom olvasni, majd talán a következő alkalommal. Rengeteg dolog van itt, ami segít nekünk abban, hogy az elménket megújítsuk. A más nem, csak a 9-es verset olvasom, ugye ami azután hangzik el Pálnak a szájából, miután kifejti az igében ő korábban, hogy és a sátán előtt el volt rejtve a megváltás, és sok ember előtt is, de ő kijelentette a számunkra, és az ige így hangzik, hanem amint meg is van írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és az embernek szíve meg se gondolt, azokat Isten, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Ezeket Isten megjelentette. Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és az embernek a szíve meg se gondolt. Akkor, de most már igen. Most ő kijelenti a szemed számára, a füled számára, a szíved számára. Azokat, amiket ő készített neked. Amiket ő oda ajándékozott neked. Gondolkodjunk azon, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus, ő együtt társörökösök vagyunk. Ami Jézusnak van, az neked is megvan. Gondolkodsz ezen, elmélkedsz ezen. Azt hiszem, a mai naptól fogva fogsz ezen elmélkedni és gondolkozni. Ugyanaz van neked, mint Jézusnak. Jézusnak milyen van? Csak gondolkodj, elmélkedj, forgasd magadban. Milyen van? Milyen van Jézusnak? Fejfájása? Idegeskedése? A gyülekezetnek a terhei vannak neki? Aggodalmai? Kifizetetlen számlái? Milyen van neki? Teljes békessége van. Ő egy hitisten. Teljes alázatban van. Ő tudja, hogy ki ő. Neki nincsen identitás zavara. Neki nincsen az a zavara, hogy hát vagyok valakicske. Vagyok, aki vagyok. Ő kijelentette magáról, én Isten fia vagyok. Én vagyok a megváltó. Te nem a megváltó vagy természetesen, nem erről beszélek, hogy ugyanaz van benned, mint benne, de gondolkodj ezen, mi az, ami neked van ő benne, Krisztusban. Ha jól emlékszem, 140-valahány darab igevers mondja az Új Szövetségben, hogy ki vagy te ő benne, ki vagy te Krisztusban, akiben, aki által király vagy, pap vagy, elhívott, felkent, tudással teljes. Bölcs. Gondolkozunk-e így? Hajlandóak vagyunk-e ezt gondolni magunkról? Akkor jó ez, hogyha helyesen gondolod ezeket, hogy te ez nem saját magadtól vagy az, amit a Biblia mond, hanem te Krisztusban vagy ez, amit a Biblia mond rólad. Tehát nem önmagadban vagy erős, nem önmagadban vagy bátor, ott bent olyan bátor vagy, hogy bárki előtt meg tudod és megmered nyitni a szádat. Bármikor. Nem vagy bátortalan egyáltalán a szellemedben. Mert a Szent Szellem nem bátortalan. Nem vagy teljesen, ostoba a szellemedben, mert a szellemedben a józanság szelleme van. Te teljesen józan vagy, józan belátású vagy. Teljesen épp elmélyű és éles elmélyű vagy. Tudtad ezt? Nem így érzem, nem így gondolom magamról. Valóban a lelkedben, a tapasztalataidban, amit megéltél idáig az életben, 10-20-50-120 év alatt, az lehet, hogy nem ezt mutatja, de a szellemedben ez van. És tudod, amikor az a folytás nincs meg az embernek a fejében, a szellem elő tud jönni, és egyre inkább ki tud nyílni, és ki tud virágozni. Ez a folytás szó, kifejezés mond valamit azoknak, akik ismerik az autóknak vagy a motorkerékpárknak a működését. Talán vagytok egy páran. Minden modern autóban és sok gépben is van egy úgynevezett folytás. Nem tudom, hogy tudod, de miről szól ez. Ha beülsz egy modern autóba, és egyesbe vagy kettesbe a sebesség van, és padlói nyomod a gázt, egy bizonyos fordulatszám után már az automatika letilt. Tehát nem tudod 6000-ig felpörgetni a fordulatszámot, mert tudom én 2500-nál letilt, azért, hogy ne keletkezzen kár. Tehát nem tudod leadni a teljes teljesítményt, csak akkor, hogyha följebb kapcsolsz, és még följebb, mert lefolyt. A motorokban is, a robogókban, vagy a nagyobb motorokban is van folytás, ami benne van a kipufogóban, meg benne van különböző módokon az autókban, azért, hogy a teljesítményt egy kicsit visszafogják. Ezzel visszafogják a hangját, tehát ez egy jó dolog, és biztos hallottál már olyan cross motorokat, akik kint a földes dombokon ugrálnak, és olyan hangjuk van, amit nem annyira akarsz hallani a panel lakótelepen nyári éjszakán este 11 órakor, mert az egész környéket fölveri. Tudod, miről beszélek, ugye? És olyan hang, na azokban nincsen nagy folytás. És le tudják adni a teljesítményt, de a hangot az biztos. Az elménk ugyanígy egy folytás Isten szellemének. A dolog, hogy ezt nem Isten tette oda, hanem ezzel nekünk foglalkoznunk, ezt el kell távolítani, hogy ne korlátozzuk le a teljesítményét a Szent Szellemnek. A Szent Szellem sokkal többet akar elvégezni benned és általad, mint amit idáig elvégzett. Halleluja! Úgyhogy ez is lehetett volna az alkalomnak a cím, hogy a folytás eltávolítása, de hát ez is félreérthető. Nem ilyen jellegű folytásról van szó természetesen. Na de hogyan jutunk oda, hogy az ige az elevenebb a számunkra, és valóságosabb a számunkra, és jobban látjuk, és a képzeletünkben nagyobb valósággal él, mint amit érzünk a testünkben, vagy látunk a szemünkkel. Hogyan jutunk ide? Többek között úgy, hogy meg kell tanulnunk hittel szólni saját magunkhoz, mert amit belülről hallunk és beszélünk, azon fogunk elmélkedni. Amikor szólsz magadhoz, és nem tudom, ezt mondtam már, ezt én nekem gyakorlati példám, otthon szoktam tükör előtt állni, nem pózolni ott és nézni a hajamat, hanem ott beszélni ahhoz, aki ott van. Nem mondom azt, hogy egy pofont időnként annak, akit játsz a tükörben, mert akkor itt könnyen megvádolhatnátok bármivel, de, és nem is csinálom ezt minden nap, csak egyszer-kétszer, szólj ahhoz, akit ott látsz, szólj magadhoz. Dávid is ezt tette, áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő nevét, és gerjesztette magát. És fel kell magadban ezt gerjesztened. A lelkünk annyira szeret elcsendesedni, olyan ellaposodni, időnként kell természetesen csendességben lennünk, de időnként föl kell magunkat tüzelnünk. Mert a Szent Szellem nem egy lusta szellem. A Szent Szellem nem egy kapkodó ideg bolond. A Szent Szellem a józanságnak, az erőnek, a szeretetnek a szelleme. Hogyha ez működik benned a hétköznapokban, teljes mértékben, akkor teljes mértékben a szellem vezetése alatt élsz. Amen. Örülsz, ugye, hogy hallod ezt? Nem szabadna megtűrnünk magunkban semmit, ami ellenkezik az igével. Nem szabadna eltűrjük magunkban azokat a gondolatokat, azokat a szavakat, azokat az érzéseket, amelyek ellenkeznek azzal, amit a Biblia mond rólunk, és igazából amit mi hiszünk. Csak a hit és csak a békességnek a gondolatait szabadna gondolnunk, és a békesség gondolatait kellene mondanunk. Ismerős ugye a Filippi levél 4-es fejezet. Semmi felül ne aggódjatok, hanem minden imádságotokban háladással tájátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, ami minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket, vagy lelkeiteket. Ismered, ugye? Elmélkedsz ezen. Lehet, hogy olvastad már, 12 000-szer hallottad, és hányszor cselekszed meg? Hányszor cselekszed meg azt, hogy nem aggodalmaskodsz? Hányszor cselekszed meg azt, hogy ellenállsz a félelemnek? Hányszor cselekszed meg azt, hogy csak azokról gondolkodsz, amik kedvesek, amik tiszták, amik jóhírűek, amik erényesek, ha van valami szép, ha valami dicséretes, azokról gondolkodjatok, írja ezt a következő igeversekben. Hányszor cselekszed ezt meg? Mindegy hány éve jársz gyülekezetbe. Mindegy hány igét tudsz idézni. Mindegy, hogy miről van kijelentésed. Mindegy. Annyi ige él benned, amit működtetsz, amit megcselekszel. Ugye a hitedet meg tudod mutatni a cselekedeteid által. A hited a cselekedeteid által él és működik. Nagyon sokszor a szavainkkal tudjuk felgerjeszteni, vagy nyilvánvalóvá tenni, felszabadítani a hitünket. A szavainkkal. Mert ott bent hiszed azt, amit az ige mond. A lelked az meg kapálózik ellene. Az meg azt mondja, hogy nem így érzem. Különben is én már öreg vagyok. Különben is én már megettem a kenyerem javát. Különben is én még fiatal vagyok. Különben is nekem még nincsenek olyan kapcsolataim. Ja, meg pénzem sincs. Meg befolyásom sincs. Tekintélyem meg még annyi se. Akkor hogyan? Nincsenek ilyen apró betűs részek a Bibliában. Tudd meg, hogy Isten szeret téged. És segítek neked, hogy meglásd azt, hogy hogyan gondolkodja a ellenségeidről. Isten őket is szereti. Halleluja! Akit te ki nem állhatsz. Akitől összeszorul a gyomrod. Mi ez a kuncogás? Akit a hátad közepére nem kívánsz, akit a küszöbödre nem engednél, és akár jogosan nem engednél oda. Isten el nem úrva szeretettel szereti őt. Mind ahogy téged. Nincs különbség. Istennek a szeretete az feltétel nélküli, nem attól függ, hogy hogyan viselkedünk. Ez egy nagy botránykő vallásos körökben, de akkor is így van. Amikor te ezt megtapasztalod, megéled, nem csak, hogy elhiszed, hanem meg is tapasztalod az ő szeretetét, ez minden értelmet felülhalad. Ő szeret téged a hibáid ellenére, a tévesztéseid ellenére, a lustaságod ellenére, a bűneid ellenére. Hallottad? Ennek ellenére, hogy miket csináltál tegnap este, amit senki nem látott. És nem mernéd elmondani. Ő mégis szeret téged. Mégis szeret téged. És a bárány vérével megmosott. És a bárány vérével teljesen átmosott, és megigazított téged. Ez nagyon jó dolog. A hitünket táplálni kell. Azt a magot, amit belénk ültet az ige, táplálni kell. Azokat az elképzeléseket, azokat a látásokat, azokat a képeket, vagy... És értsetek jól ezt a szót, nem akarom senki félreértse, ezt a képzeletet, amire ő fel akarja hívni a figyelmedet, ezt táplálni kell. Írja a Biblia, hogy a reménység erős horgonya a mi életünknek. Mi a reménység? A reménység hova mutat? Előre. Valami jó dolog fog történni. És ez erős horgonya minek? A mi hitünknek. Tudod, a reménység nélkül, elvárás nélkül, jó dolgok magad elé vetítése nélkül nincs hit. Nincs hit. Mert írja a Zsidó 11:1, mit mond? A hit pedig a reménylet dolgoknak a valósága. És a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ugye? Mit mond a szótár, a képzeletről? Mi a képzelet igazából? Az a képesség, hogy lássunk valamit, ami nem világos, vagy nincs jelen. Ami nem világos, vagy nincs jelen. Ez a képzelet, ami nem világos, vagy nincs jelen. Azt el tudod képzelni, ugye? Ugye, és a hit Amik nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Kezded összerakni? Amikor a reménységeddel valamit megragadsz, meglátsz, amikor a reménységeddel, az elvárásoddal, a jövőbeni képpel, amit Isten az igéből eléd festett, abban a reménységedben, hogy ez megtörténik, a hit ezt a képet tudja megragadni, és ezt tudja valóságba szólítani most. És ez a most hit. Hogy az, amit remélek, az már most az enyém. Ámen. Érthető így? A kettő együtt jár. És a kettő, mind a kettő fontos dolog. Ha odalapoz a Jézsaiás 26.3-ra, és ezzel talán be is fejezem mára, akkor van ott egy igevers, amiben nem feltétlenül jó a károli fordítás. Nagyon jó így is, természetesen, de az eredeti görög szerint egy nagyobb teljességet kapunk erről. Azt mondja ez a közismert igevers, hogy kinek szíve reáttámaszkodik, megőrzed az teljes békében, mivel te benned bízik. Halleluja! Olvasom a bővített fordítást szerint is, jó? Meg fogod őrizni, és tökéletes és állandó békében fogod tartani azt, akinek az elméje, mind annak hajlandóságával, mind annak jellemével rajtad marad. Mert az rád bízza magát, rád támaszkodik, és magabiztosan remél benned. Ezt mondja az Amplified klasszikus fordítás szerinti Biblia. Na most, hogyha megnézzük, hogy kinek szíve reáttámaszkodik, hogy szíve szó helyén mi szerepel az eredeti héberben, akkor figyelj, nagyon jól, talán ki is tudjuk vetíteni, ez a szó, ez a jécer nevezetű héber szó azt jelenti, hogy forma, formálás. Mint az anya méhben a megformáltatás. Megformált tárgy, fazekas munka, és a harmadik jelentése, ami igazából itt rendkívül fontos, hogy gondolat, képzelet, elképzelés és terv. Na most, hogyha ezt behelyettesítjük az igébe, hogyha ezzel összhangban olvassuk ezt a Jézsaiás 26.3-at, akkor a saját fordításom szerint, hiszem, hogy nem másítom meg az igét, ki tudjuk talán ezt is vetíteni, mert leadtam, hogy kinek gondolatai, képzelete, elképzelései, és tervei reát támaszkodnak, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik. Nem fogok Bibliát írni soha, csak ez viccesen ott van, hogy Attila fordítása, mert ezt a szót behelyettesítettem az eredeti görög értelemmel. Most akkor ezen elmélkedjünk, gondolkodjuk. Akinek gondolatai, képzelete, elképzelése és tervei reát támaszkodnak. Kire támaszkodik a képzeleted, az elméd, a gondolkozásmódod, a fizetésedre, a havi fix bevételedre, anyura, apura, a gyermekre, a pásztorodra, melletted, a mögötted ülőre? Kire támaszkodik a képzeleted? Mit képzelsz el magadról? Mit képzelsz te magadról? Mit képzelsz te magadról? Rendkívül fontos, ez meghatározza az életedet. Meghatározza az életedet az, ahogy gondolkozol. Tudod, nem a körülményeid miatt gondolkozol úgy, ahogy, hanem pontosan fordítva van. Ahogy gondolkozol, olyanok a körülményeid. Vannak természetesen üdítő kivételek, de hova el tudunk jutni, az pontosan erről szól. Hogy nem a körülmények, a nehézségek, a fájdalmak miatt gondolkozunk úgy, ahogy sokszor persze igen, de nem így kellene legyen. A helyes gondolkozásmóddal, helyes hozzáállással, helyes szemlélettel, helyes, jól működő képzelőerővel elő tudjuk szólítani mindazt a hitünk által, amit Isten nekünk adott a Krisztusban. Valóságba tudjuk szólítani. Dicsőség Istennek. A képzeletet segít élővé tenni a hitedet. Rengeteg dolog van még ezzel kapcsolatban, amit szívesen elmondanék. Rengeteg dolog van, amit majd legközelebb talán el fogok mondani, az alapigét még el sem mondtam, annyira bevezetés ez. Csak megemlítem, az alapigénk ebben a témában az a 2 Korintus 10, 3, 4. Esetleg otthon előre képzelődhetsz ezen az igén egy kicsit, jó? Hogy a mi hadviselésünk fegyverei azok nem testiek, hanem hatalmasak, erősségek lerombolására, foglyulejtésére, gondolkozásmód helyes irányba terelésére. Dicsőség Istennek. Ennyi mára. Aztán jövő héten, majd egyszer folytatjuk. Mindenféleképpen jó? Halleluja. Hogyha, és ezt el akartam mondani, ha igazán megtalálod a helyed ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben, ha igazán otthonodnak érzed ezt a közösséget, mi sokan így vagytok, akkor a hitedet a közösség, a gyülekezet érdekében neked is működtetned kell, vagy legalábbis kellene. Például azzal kapcsolatban, hogy kik vannak itt, hogyan vannak itt, miként vannak itt. El tudod-e képzelni azt, hogy előtted nincsen üres szék, hogy mögötted nincsen üres szék, hogy melletted minden széken ül valaki. Bele tudod-e fektetni ebbe a hitedet? Látod-e ezt a képet? Én látom. De amikor ugye összefogunk ebben, hogy Isten akaratát beteljesítsük, akkor az egy kicsit erősebb dolog, nem? Mindenkinek megvan a saját maga felelőssége ebben. Ez nem teher akar lenni a számotokra, hanem egy kihívás, hogy a hitedet ne csupán csak önző módon saját magadra alkalmazd, hanem mindarra, amire Isten akarja, hogy te azt fordítsad. Jézus hatalmas nevében. Amen. Halleluja.